Jó napot kívánok! Az Európai Unió, mint nagyon sokszor az elmúlt pár évben, rendkívül fontos döntések előtt áll. A tagállamok vezetőinek küszöbön álló tanácskozásán egyebek mellett azokról a reformokról kell dönteniük, amelyeken Nagy-Britannia kilépése vagy bennmaradása múlhat az év vége előtt kiírandó referendumon. Egyebek mellett erről beszélgetünk mai adásunkban. Vendégünk Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. Köszönöm a hallgatók nevében is, hogy a rendelkezésünkre áll.
Én köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel üdvözlök minden hallgatót. Jó napot kívánok!
A legégetőbb kérdéssel kezdeném. Hamarosan az Európai Parlament elé kerülhet a Görögországról készült úgynevezett Schengen jelentés, amely arról szól, hogy mennyiben teljesítette az adott tagállam a Schengeni egyezményben foglalt kötelezettségeit. A jelentés alapján pénteken már megfették egy kicsit az athéni kormányt, az Európai Bizottság mintegy 50 konkrét követelést fogalmazott meg, amelyek mind a határellenőrzés javítását céloznak. Nyilván korai lenne, hogyha magáról a jelentésről kérdezném, ezért mást kérdezek. Ön szerint az eddigi ismeretek birtokában mennyiben múlott Görögországon a migráns válság kialakulása, és ezt azért kérdezem, mert az elmúlt időszakban rengeteg szemrehányás érte az athéni kormányt.
A migráns válság kialakulása nyilván sem Olaszországon, sem Görögországon nem múlott, hanem a szíriai konfliktuson elsősorban, illetve egy egész sor olyan éveken keresztül nem kezelt helyzeten, mint amilyen kialakult Közép-Keleten, illetve azoknak a helyzeteknek a következményei, amelyek az úgynevezett arab tavasz fejleményei voltak az elmúlt egy-két esztendőben. Felgyűlt több millió olyan ember, aki a házából, lakásából, szülő településéből ki lett mozdítva, országából is ki lett végül mozdítva, és tudtuk azért Brüsszelben tavaly előtt is szó volt arról, hogy milyen fontos betartani a szabályokat, milyen fontos nem csak humanitárius segélyt, hanem gazdasági segélyt is nyújtani azoknak az országoknak, amelyek akkor abban az időben a migráns hullámmal meg kellett, hogy küzdjenek. Görögországon más múlott, és ez nagyon fontos és nagyon aktuális Bukarestben, Romániában. És pedig az, hogy addig, amíg vannak közös szabályaink, egy ilyen közös szabálya Schengeni egyezmény és annak a betartási rendje, és saját magunk nem tartjuk be a saját magunk által megszabott szabályokat, akkor nyilván, hogy nem lehet közös fellépésről beszélni, nem lehet rendszerről beszélni, és ez volt az, amit 2015-ben láthattunk, hogy rendszertelen válasza volt az Európai Uniónak, vagy mondjam azt, hogy szinte semmilyen válasza nem volt az Európai Uniónak, hanem a tagállamok egyenként fogalmazták meg a saját álláspontjaikat, és próbálták meg kivitelezni ezeket a nemzeti álláspontokat a menekült, illetve migráns hullámmal kapcsolatban. És nagyon jó lenne, hogyha továbbra is valamilyen szinten, nem könnyű, de valamilyen szinten megtartanánk ezt a különbséget a migráns, illetve a menekült között. Ez is egy probléma, és visszatérek erre később, hogyha lesz alkalmam, de nyilván jó lenne tudni egészen pontosan, hogy miről beszélünk, menekültekről, vagy pedig gazdasági migránsokról.
Nyilván, hogy nagyon fontos, és az is fontos, hogy hol dől el ez, mennyire közel Szíriához vagy Törökországhoz. Most ugye azt próbálják elérni az Európai Unió vezetői, hogy Görögországban, hogyha már nem egyenesen Törökországban bírálják el a kérelmeket. Ennek viszont az a feltétele, hogy a tagállamok vállalják azt, hogy menekült státust adnak azoknak, akiknek az élete veszélyben forogna. Hogy néz most ki, mennyire körvonalazódik ez a típusú megoldás? A legújabb hír az, hogy Franciaország például elutasítja azt, hogy 30 ezernél több menekültet befogadjon például.
Újból vissza kell térnem a szabályokhoz, és ezúttal nem a Schengeni szabályról fogok betélni, hanem az úgynevezett Dublini egyezményről. Ez egy olyan nemzetközi egyezmény, amely az Európai Unió tagállamai számára meghatározza azt, hogy ki rendelkezik nemzetközi jogilag is elismert menekült státusszal. Nyilván akkor, amikor Szíriára gondolunk, és arra, hogy valóban ott emberek tízezrei vagy százezrei élete és családjának az élete veszélyben van, vagy veszélybe kerül, hogyha ők visszatérnének a saját szülőföldjükre, szülőtelepüléseikre. Ezek esetében menekült státusztól kell beszélni, hogy mit kell az Európai Unió tagállamainak tenni ilyen esetben. Ez a dublini szerződésben van leírva. Nyilván a dublini szerződés, és erről már sokat beszéltünk 2015-ben is, egy olyan elavult szerződés, amelyet utoljára ezelőtt több mint 10 esztendővel néztek át, vagy bíráltak felül. Nem tudott működni, nem működött ez az egyezmény, nem tartotta be egyik Európai Uniós tagállam sem, és oda kerültünk abba a helyzetbe, amit látunk. Egyre többen mondják azt, hogy meg kell különböztetni a gazdasági migránst, tehát azt a személyt vagy családot, aki munkahely, munkát keresve, vagy jobb életet keresve jön az Unió országaiba. Ezekkel szemben egy bevándorlás politikát kellene kialakítani, nyilván ideális esetben egy közös európai bevándorlás politikát, viszont ez a kérdés nemzeti hatáskör, tehát az, hogy Erdélybe, Romániába, Magyarországba, Bulgáriába jöhetnek-e, jönnek-e integrálásra váró gazdasági migránsok, ez az illető kormány, az illető államnak, parlamentnek a szuverén döntése. Akkor, amikor menekültekről beszélünk, akkor léteznek nemzetközi kötelezettségek, arról nem beszélve, hogy létezik egy keresztény szellemiség, amely a fele barátnak segítéséről szól, de ezen túl léteznek nemzetközi kötelezettségek, amelyeket be kell tartani. Ma viszont nem tudjuk, hogy ki a menekült és ki a migráns. Amit Franciaország mondott, a francia miniszterelnök állított az elmúlt napokban, az az, hogy a híres hírhet szeptemberben többséggel elfogadott kvótarendszert Franciaország nem kívánja egy állandó mechanizmussá változtatni. Vagyis nem ért egyet azzal Franciaország, hogy európai uniós szinten legyen megállapítva a bevándorlás politika az Unióban, maradjon ez nemzeti hatáskör. Valóban egy észszerű álláspontnak tartom én is.
Igen, de ez az észszerű álláspont nem oda vezet, hogy Törökországon akkor tovább nő a nyomás, mert hogyha több menekült jön, mint amennyit az Európai Uniós tagállamok egymás között el tudnak osztani és be tudnak fogadni, akkor Törökországon nő a nyomás. És Törökország azt mondta, hogy annak ellenére, hogy úgy nézett ki az elmúlt egy-két hétben, hogy valamilyen módon megállítja a menekülteknek az áradatát, tehát nem engedi őket kilépni az országból, most mintha visszatáncolna, éppen emiatt.
Nagyon sok ilyen előrelépés, egy lépés előre, két lépés hátra visszatáncolásoknak az alkalma lesz még a következő hetekben és hónapokban, ezt fogjuk látni 2016-ban, hiszen addig, amíg Törökország nemzetközi elismerésben részesül, több mint 2 millió menekültet fogadott már be, viszont nyilván, hogy abban a helyzetben, amikor évekről szóló tartózkodásról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdésé válik. Az, hogy mire elég az a bizonyos 3 milliárd euró, amiben Törökország és az Európai Unió megegyeztek decemberben, hogy ezt egészen pontosan mire használja fel Törökország, hogy a menekült táborokban milyen életkörülmények vannak, milyen egészségügyi, közegészségügyi, közbiztonsági körülmények vannak, az, hogy a gyermekek tanulhatnak-e, az, hogy milyen életet, hiszen még egyszer itt nem hónapokról beszélünk, hanem bizonyos esetekben hosszú évekről. És a szíriai konfliktus nem hogy megoldás felé haladna, hanem azt látjuk, hogy minden héten olyan hírek érkeznek, hogy egyre bonyolultabbá válik az, amit már nagyon-nagyon kevesen értenek is igazán, hogy az oroszok ki oldalán harcolnak, az amerikai intervenció miről szól, a törökök, vagy a török érdek, a török nemzeti érdek miről szól ott tulajdonképpen, a kurdokról, vagy a szírekről. Tehát egy ilyen fantasztikusan összetett és bonyolult képnek a megértésében sem tudunk nagyon könnyen lépni előre, hát még a megoldásában. Egy dolog az bizonyos, hogy a Törökországgal való szerződéses viszonyt el kell mélyíteni az Európai Uniónak. Az is, hogy a 3 milliárd euró az egy első lépés, úgy, ahogy a török elnök ezt elmondta, ezt a lépést, további lépéseknek kell követnie. Ez pénzről szól, ezt a pénzt valahonnan az anyagi forrásokat meg kell teremteni, ez is egy bonyolult európai egyenleg, és ugyanakkor arról is beszélni érdemes, hogy ez a rendkívül keleten, a határoknál rendkívül bonyolult kérdés nem szabadna elfeledtesse velünk az ukrajnai helyzetet. Ott is körülbelül 2 millió ember kellett elhagyja a lakhelyét, és ez a 2 millió ember pillanatokon belül menekülté válhat az Unió egyik másik keleti határánál, vagy keleti határainál, és ez is a képet bonyolíthatja. Ugyanakkor...
De itt arra gondol, hogy ugyanúgy, mint a szírek, tehát hogyha évekig bizonytalan a helyzetük, egy adott pillanatban megindulnak egy másik ország felé?
Én nem ismerek elég adatot ahhoz, hogy elmondhassam azt, hogy azt várom, hogy elindulnak ezek a személyek, viszont politikai elemzőket nézve, a kollégákkal beszélgetve az Európai Parlamentben, azt a véleményt fogalmazom meg, hogy nem szabad leírni, nem szabad letenni az asztalról ezt a kérdést, mert az ukrajnai kérdés sem egy megoldott kérdés. Itt az Orosz Federációval való kapcsolatok, az, hogy Putyinnak milyen érdekei vannak, az teljesen világos, az, hogy Putyin mit fog tenni, az már kevésbé világos, viszont akár egy humanitárius katasztrófa is kialakulhat pillanatok alatt. Én itt most arról beszélek, hogy heteken belül, hogyha változik a helyzet, akkor kialakulhat egy ilyen katasztrófa, amire fel kell legyünk készülve, beleértve Magyarországot, beleértve Romániát, akik az első szomszédok, hogy ha Brüsszelből nézem, akkor mi vagyunk Románia, Magyarország az első szomszédai Ukrajnának, persze Lengyelországot is beleértve.
Az elején említette, hogy a görögországi helyzet közvetlenül érinti Romániát is. Konkrétan mire gondolt?
Hogy ne érinteni Romániát, egészen pontosan Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. Addig, amíg azt látjuk, hogy ott egy ország, vagy ott van két ország, Románia és Bulgária, kereken 4 esztendeje az Európai Bizottság, az Európa Tanács elismeri azt, hogy Románia és Bulgária betartják a schengeni kötelezettségeiket, hogy betartják mindazokat a pontokat, amelyek a schengeni csatlakozáshoz szükségesek, viszont mégis politikai okokból ez a csatlakozás késett, mint máig. Ugyanakkor a másik oldalon ott van egy olyan ország, Görögország, amely a schengeni egyezménynek a övezetnek a tagja, a schengeni egyezménynek az aláírója, viszont nem tartja be kötelezettségeit. Persze rengeteg érvet lehet felhozni, gazdasági jellegű érveket, a görög földrajznak a jellegzetességeit, a szigetek, a közelség, és a többi, de a tények maradnak. Görögország, Schengen tagállam, nem tartja be a kötelezettségeit. Románia nem Schengen tagállam, belépésre vár, betartja a schengeni kötelezettségeket, viszont nem a schengeni egyezményben rögzített, hanem más jellegű, politikai jellegű okok miatt a schengeni csatlakozás késik.
Hogyha már ezt szóba hozta, akkor itt kérdezem meg, akartam mindenképpen beszélni róla, hogy Dacian Ciolos miniszterelnök ma Brüsszelbe utazik, ahol tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel. Úgy néz ki, hogy valami miatt Bukarestben most úgy gondolják, hogy ettől a politikai kérdésekre utalt, amelyek gátolják Románia schengeni belépését, tehát itt az igazságügyi ellenőrzési és együttműködési mechanizmusról van szó, és mint említettem, tehát valami miatt most úgy néz ki Bukarestből, hogy ettől valamilyen módon meg lehetne szabadulni. Vannak ilyen információi önnek, hallott ilyesmiről? Vagy hogy mire alapozhatják ezt az optimizmust?
Az igazságügyi ellenőrzés mechanizmusával kapcsolatban nem bocsátkoznék előjelzésekre vagy hiedelmekre, hiszen olyan vélemények is vannak az Európai Parlamentben is, hogy ezt a mechanizmust minden tagállamra ki kellene terjeszteni. Én is azt vélem, hogy a romániai korrupcióval kapcsolatban egy olyan helyzetben vagyunk, amely egyáltalán nem egy méltányos helyzet Romániára nézve. Van korrupció Romániában, nagy mértékű, kismértékű, alsó-felső, ami ennek tetszik. viszont egyáltalán nem több ez a romániai korrupció, mint amely esetleg más formákban nagyon-nagyon sok Európai Uniós tagállamban észlelhető. És itt számokról is beszélhetünk, fölismérte az Európai Bizottság 120 milliárd euró, ez majdnem Románia nemzeti össztermékével egyenlő pénzösszeg. Ennyibe kerül a korrupció az Európai Unióban, a tagállamok többségében. Nyilván nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk Romániát valamelyik északi tagállammal, viszont ugyanakkor bátran össze lehet hasonlítani Romániát a déliek és a keletiek bármelyikével. Most nem szeretnék országokat felsorolni. Tehát ilyen szempontból méltánytalan az, hogy politikai, úgynevezett politikai kritériumok alapján Romániát nem fogadták be a Schengen övezetbe, akkor, amikor a Schengen övezet nem erről szól. A Schengen övezet a határvédelemről szól, az informatikai rendszerek összekapcsolásáról szól, a biztonságról, a személyek identifikációjáról és ezek feltartóztatásáról, akkor, amikor ők jogtalanul vagy törvénytelenül próbálják átlépni az unió egyik külső határát. Erről szól a Schengeni egyezmény. Na most, hogy tenni kell-e valamit ma, amúgy Dacian Csolos már megérkezett Brüsszelbe, holnap reggel, kedden reggel fogunk mi, az EP képviselők is találkozni a miniszterelnökkel, és akkor talán többet tudunk meg arról, amit esetleg már ma sikerült tárgyalnia. Nem csak a Schengen van a miniszterelnök napirendjén, hanem gazdasági kérdések is, a kvótarendszerrel kapcsolatos kérdések, meg egyebek. Viszont én úgy vélem, hogy addig, amíg a jelenlegi időszakban az a helyzet áll fel, hogy Románia mindenképpen, Bulgária is nagymértékben betartja a schengeni szabályzatot, és ott van Görögország, amely nem tartja be. Addig, amíg a schengeni egyezmény esetleges felülbírálásáról van szó, vagy lehet szó a következő hetekben, hónapokban, addig egy nagyon pozitív lépés az, hogy Románia a miniszterelnöke által kijelenti Brüsszelben, igen, fel vagyunk készülve a schengeni csatlakozásra, ennek vannak technikai lehetőségei, az úgynevezett kétlépcsős schengeni csatlakozás, tehát először a röpterek, utána pedig a szárazföldi vagy közúti határátlépők, tehát ezt meg lehet oldani sokféleképpen, viszont Romániának ez jár, gazdasági előnyökkel is jár a schengeni csatlakozás, nem csak szimbolikus kérdés ez, hanem igen-igen kemény gazdasági kérdés, úgy a tengeri kereskedelem konstancai kikötő, mint pedig a román-magyar határ szempontjából. Tehát az, hogy most eszükbe juttatjuk a brüsszeli döntéshozóknak, hogy van még egy megoldatlan kérdés, ezt én időszerűnek és jól kigondolt lépésnek tartom.
Tehát nem ért egyet azzal a korábbi álláspontjával a kormánynak, a román kormánynak, hogy mivel nem rajtunk múlik, akkor erről nem kell tárgyalnunk, jár nekünk, aztán majd egyszer, ha eszükbe jut, akkor eldöntik.
Hát ha jól emlékszem, ez nem a jelenlegi miniszterelnök, hanem a jelenlegi miniszterelnök nyilatkozata volt, és ha megpróbálok visszagondolni erre, ez volt egyik azoknak a teljesen meggondolatlan nyilatkozatoknak, amelyek Viktor Ponta miniszterelnökségét jellemezték az utolsó hónapokban. Az, hogy a Ponta kormány megbukott, nyilván nem ezeknek a szerencsétlen nyilatkozatoknak tulajdonítható, de az, hogy komoly gondok voltak a kormányzással, az abból is meglátszik, hogy ilyen, és nem az egyedüli, hanem egy egész hosszú sor ilyen hegyke nyilatkozatok hangzottak el Viktor Pontától. Ő már nem miniszterelnök, nem tudom, hogy mi lesz az ő politikai jövője, de talán nem ez a legfontosabb kérdés számunkra.
Nyilván. A visegrádi négyek összeülnek ma, nem csak azért, mert 25 éve alakult meg ez a szerveződés, hanem azért is, mert ők is a migráns válságról is tárgyalnak. Meghívták Macedónia elnökét és Bulgária miniszterelnökét is erre a tanácskozásra. Itt nyilván arról a magyar javaslatról is fognak beszélni, vagy főként arról fognak beszélni, hogy épüljön egy kerítés a bolgár, macedón, illetve görög határa, akkor, hogyha nem sikerül uniós szinten egy hatékony megoldást kidolgozni. Hogyan tekintenek ezekre a tárgyalásokra Brüsszelben, az Európai Parlamentben? Itt nyilván egy ilyen külön utas megoldás készül.
Világos, és az is világos, hogyha ezelőtt 3-4 esztendővel, akkor amikor a gazdasági válságnak a legmélyén voltunk, mondjuk 2009-ben, 2010-ben, akkor, vagy 2011-ben, akkor arról szólt az aggodalom az Európai Parlamentben, hogy mélyül az észak-déli szakadék a tagállamok között, és nyilván itt arra gondoltunk mindig akkor, hogy ugye északi jól megtervezett, versenyképes és jól gazdálkodó államok versus a déli, hát laza, hanyag és kevésbé versenyképes államok között mélyül a szakadék. Most 2015 egy másik szakadékot hozott elő, persze anélkül, hogy az előzőt valamilyen módon elsimítsa, betömje, és ez a kelet-nyugati szakadék azok között, a tagállamok között nyugaton, akik úgy vélik, hogy a bevándorlás az egy gazdaságilag pozitív elem. Itt olyan társadalmakról van szó, amelyekben a gyarmatról bejövő külön kis csoportokat alkotó, vagy akár párhuzamos társadalmakat fölépítő közösségek nem egy újdonság, versus a keleti tagállamok, ahol mindez egy teljesen szokatlan, és hát nyilván minden szokatlan, fenyegető történet. Tehát most a visegrádi négyek azok a kelet-nyugati szakadéknak az elmélyülését testesítik meg Brüsszelben. Nyilván, hogy kinek van igaza, erről sokat lehetne beszélni, hiszen kiderült, hogy egy hosszú sor olyan lépés, amelyet Orbán Viktor és magyar kormány meglépett 2015-ben, ami miatt rengeteg kritika érte Magyarországot, ma már nem is olyan szokatlan, ma már nem is olyan rossz. Ma úgy néz ki, hogy hát ez volt a szerencsés döntés, vagy a jó döntés, tehát nagyon gyorsan változó helyzetről van szó. Én mindig is azt szorgalmaztam, amit most nem csak személyes véleményt fogalmazok meg, mert nem egyedül vagyok ezzel a véleménnyel, hogy Románia számára is nagyon hasznos lenne a közeledés Lengyelországhoz, Magyarországhoz és a visegrádi négyekhez. Nyilván, hogy jelen pillanatban ennek politikai akadályai vannak, úgy néz ki, de hát Klaus Johannis elnök megválasztása óta azt hiszem, hogy kétszer is, egyszer Lengyelországban, másodszor pedig Bukarestben magas szintű találkozókat szervezett, vagy azon részt vett. Nem jön össze ez a visegrádi közeledés, pedig Romániának és Erdélynek rendkívül módon jó lenne egy visegrádi közeledés. Nem azért, hogy külön utas politikát fogalmazzunk meg, hanem azért, hogy bizonyítsuk be, hogy létezik egy olyan csoportosulás az Unióban, a ma már 28 tagállamból álló Unióban, amely picikét másképp látja a dolgokat. Tehát nyilván, hogy nem akkor, amikor Európai Uniós megoldásról beszélünk, akkor az nem úgy kell kinézzen, hogy Brüsszelben eldől valami többségi döntéssel, mert itt a komoly dolog, visszatérnek a szeptemberi a kvóta rendszer elfogadásának a történetére, akkor az Európai Tanács egy többségi döntést hozott meg, 4 tagállam másképp szavazott, 1 tagállam tartózkodott, Lengyelország az utolsó pillanatban meggondolta magát, majd meg fogjuk tudni, hogy miért, de utána láthattuk azt, hogy a 160 ezer átcsoportosítandó migránsból 3-400 vagy maximum 500 személyt lehetett egész ez idáig áthelyezni egyik tagállamból a másikba, tehát a kvótarendszer nem működik. Amúgy kérdezzük meg a migránsokat, erről is tele van a sajtó, ki akar Észtországba vagy Lettországba menni? Na de akkor kérdezzük meg azt is, hogy a menekültnek joga van kiválasztani a saját és családja számára a legjobban tetsző tagállamot, vagy nem? Ezek a kérdések azok, amelyek különbséget tesznek. Visszatérve Visegrádra, persze, hogy nem az évforduló a fontos, hanem az évforduló is fontos, nyilván, de nem ez szerepel első helyen a napirenden, hanem a menekült kérdés, a migráns válság, illetve a Brexit kérdése, és ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a David Cameron brit miniszterelnök által megfogalmazott négy feltétel között az egyik az közvetlenül érinti a keleti tagállamokat, legyenek ők lengyelek, magyarok, románok, vagy mindazok, akik a szabad mozgás alapelvét kihasználva jelen pillanatban Nagy-Britannia területén dolgoznak és élnek. Joguk van erre. Itt megint összemossuk a kérdéseket a migránsokkal és az Európai Uniós állampolgárokkal végzünk el egy ilyen szerencsétlen összemosást, és ilyen szempontból a visegrádiaknak az aggodalma azzal kapcsolatban, hogyha Nagy-Britannia megkapja ezt a kivételt, akkor ki lesz a következő, aki ugyanígy kéri, hiszen akkor minden tagállam kérhet egy saját maga számára szabott uniós szerződést, és ez tulajdonképpen a végnek a kezdete.
Egészen konkrétan, tehát itt arról van szó, hogy a brit állam az nem folyósítaná a juttatások teljes körét azoknak, akik nem brit állampolgárok. Tehát, hogy én elmegyek dolgozni Nagy-Britanniába, akkor utána 4 évig nem lennék jogosult bizonyos juttatásokra. Ez elfogadható ön szerint?
Megint egy nagyon kényes kérdés, persze. Kolozsváról nézem, Bukarestből nézem, Varszóból nézem, nem elfogadható. Ugyanakkor sajnos nagyon sokan a szabad mozgás által biztosított juttatásokkal visszaéltek, és ezt is figyelembe kell venni. Nyilván, hogyha Londonból nézem a történetet, akkor az úgy néz ki, hogy megérkeznek azok a személyek, akik nem arra törekednek, hogy munkát keressenek, hogy integrálódjanak a sziget ország társadalmába, hanem abból a célból érkeznek, hogy azonnal szociális juttatásokat igényeljenek. És ez Londonból nézve még egyszer, persze, hogy nehezen fogadható el. Mindahogy az is nehezen fogadható el, hogy léteznek olyan törvényes keretek a közös piacon, amelyeket, és ezt ki kell mondani, akár Kolozsváról vagy Bukarestből nézem a dolgokat, hogyha az igazat ki akarom mondani, akkor ezt is ki kell mondani, például a kihelyezéssel kapcsolatos jogok, ezeket kihasználják bizonyos, hát nyilván elsősorban kelet-európai cégek, akik úgy visznek munkaerőt, mondjuk Nagy-Britanniába, más államokba is, hogy az otthoni cégnek az alkalmazottja marad, kihelyezéssel kerül oda, és ilyen módon olcsítja a munkaerőt Nagy-Britanniában, hiszen nyilván, hogy a Romániából kihelyezett munkás, aki 6 hónapig, 1 évig dolgozik a Szigetországban, az kisebb fizetéssel is beéri, mint az ottani munkaerő.
És mint az ottani minimálbér.
És mint az ottani minimálbér, amit kihasználva ezeket a direktívákat és a kihelyezéssel kapcsolatos direktívát, meg is tehet törvényesen, de valami, ami törvényes, az nem biztos, hogy londoni szemmel nézve méltányos is. Tehát nagyon komplikált kérdése van, most biztos, hogy nincs idő arra kitérni, hogy a teherautó sofőrökkel mi a helyzet, hogy bizonyos cégekkel, amelyek ezeket a szintén szabályokat, létező törvényeket használnak ki úgy, hogy közben feszültséget keltenek a nyugatállami országoknak a piacain. Nagyon-nagyon összetett kérdések ezek. Én azt mondom viszont, hogy a visegrádi négyeknek, vagy hatoknak, vagy bár többen lennének a következő időszakban, egy dologban igazuk van, létezik egy uniós szabály, tessék ezt betartani velünk szemben, akik Európai Uniós polgárok vagyunk. És ez egy teljesen egyértelmű, jogilag is egyértelmű helyzet. Az amikor összemossuk ezt a közel-keletről máshonnan érkező bevándorlókkal, migránsokkal, menekültekkel, bárkivel, akkor nyilván, hogy egy olyan helyzet alakul ki, amelyet mi, kelet-európaiak nem tudunk elfogadni.
Igen, sajnos lejárt az időnk, rengeteg kérdésről kellene még beszélnünk. Köszönöm, hogy a vendégünk volt Winkler Gyulának, az RMDS Európai Parlamenti képviselőjének. Várjuk máskor is.
Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet. Műsorainkat megtalálják az interneten is, a www.bukarestiradio.ro címen. Én Szőcs Levente vagyok, legyen szép hetük, viszontlátásra.